szemléknek a hegyekre emelem, honnan jön segítségem, segítségem az Úrtól jön, aki a heget és a földet alkotta. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén helyünket átfoglalva énekeljük 251. énekünk első négy verset. 254. kísérletünk első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat, benne vettem minden, kitől várom minden én alkalommal.
Dávid király ezeket is az Úrnak szentelte,
azzal az ezüsttel és aranyjal együtt, amelyet más népektől, az edómiaktól, a moábiaktól, az ammoniaktól, a filiszteusoktól és az amálekitáktól hozott el. Isten áldása legyen az igének hallgatásán, tegye gyümölcs termőmé az életünkben, az ő igéjét, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozom. Olyan jó azt tudni, Urunk, hogy ahogy énekeltük, beléd vethetjük minden bizodalmunkat. Olyan jó azt tudni, hogy semmi sem történik véletlenül az életünkben. Olyan jó tudni azt, hogy mi magunk sem véletlenül élünk ezen a világon, nem véletlenül születtünk, és élünk ott, ahol élünk. Köszönjük, hogy nekünk küldetésünk van, és köszönjük, hogy ebben a küldetésben akarsz megerősíteni bennünket újra és újra. Küldetésünk van otthonainkban, a családunkban, gyülekezetben, munkahelyen, és azért kérünk, hogy ehhez adj nekünk most is erőt. Köszönjük, hogy nem véletlenül vagyunk most itt sem, Isten tiszteleten, azért mert neked üzeneted van a számunkra. Üzenetet készítettél, és arra kérünk, hogy üresíts meg bennünket. Hogy mindaz, ami bennünk van, ami foglalkoztat, ami betölt bennünket, ne legyen akadálya annak, hogy meghalljuk a te szavadat. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket a te jelenléteddel. Küldd el a te lelkedet, és nyisd meg a mi fülünket, nyisd meg a szívünket, hogy igazán tudjunk figyelni rád, és aztán veled indulhasson tovább a mi útunkon. Amen. Igehirdetésben, ugye hallgatásra készülve, 165. énekünk első versét énekeljük, a 165. énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, jelentetjük imádunk.
Pedig így van, nap mint nap,
vívjuk a még kis, vagy éppen nagy csatáinkat, amelyekről hol győztesen, hol vesztesen kerülünk ki. Életünk során ritkán éljük azt át, hogy minden és mindenki a mi oldalunkon áll. És mindez még inkább, még fokozottabban igaz, ránk hívőkre is, akik a hit harcát harcoljuk. Ez a harc, ez ugyanolyan valóságos, és ugyanolyan véresen komoly, mint az, amelyet a katonák a harctéren, a frontokon vívnak. Élet-halál harcról van szó, amelyben ott kell lennünk fejben, szívben, erőben, mert hogyha egy pillanatra is kihagy a figyelmünk, akkor elveszünk, vagy legalábbis az ellenség területet szerez, amelyen megvetheti a lábát. Pál apostol az Efézusiakhoz írt levelének első felében arról beszél, hogy az Isten kiárasztotta a kegyelmét az Efézusi gyülekezet tagjára, és kiárasztotta az ő kegyelmét mindannyiunkra. Arról írt, hogy milyen a Krisztusban való új élet, amely immár az övék élet. És aztán a levél második felében pedig gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, hogy milyen legyen a hívő ember magatartása, milyenek az ő családi kapcsolatai. És ezeken a gyakorlati intelmeken belül ír, beszél a hitharcáról. Mint hogyha azt mondaná, ti már átéltétek az Isten kegyelmét, ti már megtapasztaltátok a megváltás csodáját, minden a tiétek, de most harcolnotok kell a hitért minden nap. Mintha azt mondaná, elindultatok a jó úton, az egyetlen jó úton, ami létezik, de most jön a nehezen. És Pál apostol ezeket a sorokat maga is úgy írja, hogy börtönben van, alá támasztja, alá húzza az ő mondani valóját a saját sorsával, a saját életének példájával. Nem lesz egyszerű a dolog. De amikor erről beszél, akkor nem ijeszteni akar bennünket, nem azt akar, hogy eltöltsön bennünket a félelem, hiszen a hit harca, ha vívjuk, az egy jel, mégpedig annak a jele, hogy van hitünk. Akkor van baj, hogyha valaki már nem tud, vagy nem akar harcolni a hitéért, mert az azt jelenti, hogy számára az már nem fontos. Jakab apostol pedig arra azzal kapcsolatban, hogy a hitünket támadása még erőteljesebben fogalmaz. Amikor azt mondja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, a különféle kísértések érnek benneteket. Teljes örömnek tartsátok, ha kísértések érnek benneteket. A Bibliában néhány mondat van, amivel kapcsolatban az ember elsőre kellő tisztelettel és alázattal, de legszívesebben megkérdezni, hogy Istenem, te ezt tényleg komolyan gondolod? Te komolyan gondolja, tartsátok örömnek a kísértéseket, meg is indokolja azért, mert tudjátok, hogy a te hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Erre a harcra adta át útmutatást Pál apostol. Két alapvető kérdésre adja meg ezzel kapcsolatban az alapvető válaszokat. Az egyik kérdés úgy hangzik, hogy ki a mi ellenségünk. A másik kérdés pedig úgy hangzik, hogy hogyan lehet harcolni az ellenség ellen. Hogyha ezekkel nem nagyon tisztában, akkor könnyen úgy járhatunk, mint Don Quixote, aki a szélmalmokat óriásoknak nézte, és így indított támadást ellenük. Van úgy, hogy mi is szélmalomharcot vívunk, és ezek a harcaink azért eredménytelenek, sőt értelmetlenek, mert az ellen harcolunk, aki igazán nem is ellenség, miközben az igazi ellenség sorra aratja a győzelmeket felettünk, vagy pedig azért eredménytelen a mi harcunk, mert rossz fegyverekkel küzdünk. Ki a mi ellenségünk tehát? Úgy is kérdezhetnénk, hogy ki, vagy mi a mi legnagyobb igazi ellenségünk. Pál apostol nagyon határozottan fogalmaz, a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. És az előző versben konkrétan mondja is, az ördög ellen, az ördög mesterkedései ellen kell nekünk harcolni. Aki nem más, mint az Isten ellensége, sátán, akinek az a célja, hogy minket is elfordítson Istentől, eltávolítson Istentől, az a célja, hogy megkísértsen, hogy bűnre vigyen, hogy olyan utakra vigyen, amelyek nem az Isten útjai. Annyi minden ellen kell harcolnunk ebben az életben, de soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Ha valaki anyagi gondokkal küzd, természetes, hogy mindent megtesz azért, hogy az anyagi biztonsága saját maga és a családja számára biztosítsa. Ha valaki elveszítette az állását, akkor magától értetődő, hogy minden követ megmozgat, hogy munkához jusson. Vagy ha valaki beteg, akkor őrültség volna visszautasítani a megfelelő terápiát, elutasítani a legjobb orvost. Mégis azt mondom, hogy nem akkor szenvedünk igazán vereséget, ha például hosszú ideig munkanélkül maradunk. Nem akkor szenvedjük a legnagyobb vereséget, hogyha nem tudunk felépülni egy betegségből. A legnagyobb vereséget akkor szenvedjük el, hogyha az ellenség ezekben a helyzetekben le tud győzni minket. Az ellenség győz akkor, amikor valaki azt mondja, először megszerzem az anyagi javakat, aztán majd lesz időm, lesz energiám az Isten ügyeivel foglalkozni. Az ellenség győz akkor, amikor valaki azt mondja, én szeretnék dolgozni, de hiába teszek meg mindent, még sincs munkám. Ez azt jelenti, hogy az Isten nem foglalkozik velem, nem törődik az életemben. Az ellenség akkor győz, ha valaki a betegségében úgy gondolja, az Isten nem szeret engem, és ezért sújt engem ezzel a betegséggel. Nagyon-nagyon rossz dolog átélni az állás nélküliséget, de még rossz dolog átélni az Isten nélküliséget. Nagyon rossz dolog és nagyon fájdalmas az, ha valaki elveszíti az egészségét, még fájdalmasabb, ha valaki elveszíti az Istenét. Van egy könyv, aminek az a címe, hogy Közelebb Istenhez. És ennek a szerzője az elején az ajánlásban ezt írja Mesterem emlékére, aki azért imádkozott, hogyha a rákbetegsége közelebb viszi Istenhez, akkor térjen vissza a betegség. Élete utolsó évében olyan közel került Istenhez, mintha soha. Majd meghalt, rákban. Vajon tudnánk-e így imádkozni? Ez az ember elveszítette a betegség ellen vívott harcát, de megnyerte sokkal fontosabb harcot, és boldogan halt meg, mert átélte már itt a Földön és örökké valóságban az Istennel való legszorosabb közösséget. És mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy igazán lényeget tekintve az életünkben semmi sem ellenség, csak az, ami az igazi ellenség kezében van, és amit fel tud használni ellenünk. Milyen nagy dolog, ha valaki a körülményeiben nem csak az ellenséget látja, hanem a lehetőséget is. Milyen nagy dolog, ha valaki a körülötte élőben nem csak a hozzá nagyon közel állóban, hanem a kibírhatatlanokban is, és azokban, akik mindig keresztbe tesznek neki, nem csak az ellenséget látja, hanem egy újabb embert, akit meg lehet próbálni szeretni. Ezért mindannyiunknak, nekünk elsősorban az ördög ellen kell harcolnunk. Ő a mi legnagyobb ellenségünk. Az ő mesterkedéseivel szemben kell megállnunk, mert ő mesterkedik. Felhasznál mindent. Nem csak a válságainkat, felhasználja a vágyainkat is, a kívánságainkat. Felhasználja a kudarcainkat, de felhasználja a sikereinket is. Felhasználja az érzéseinket, a gondolatokat, embereket, hogy megkísértsen. Kísért, hogy bármi módon, de mi megtagadjuk a mi Urunkat. Kísért bennünket, és támad. Érvekkel, vagy erőszakkal, mézes madzaggal, vagy hazugsággal, vagy ami még rosszabb, fél igazságokkal. És aztán, amikor elindulunk az útján, amikor már észbe kapunk, akkor már késő sokszor. Gyermekkorom kedvenc olvasmányai közé tartoztak az indián regények. És ezekben a könyvekben visszatérő motívum volt a cölöp tologatók tevékenysége. Ezek onnan kapták a nevüket, hogy a pusztán, a térén levelek, csodatok jelezték a helyes utat, és ezek az emberek ezeket a csodatokat kiásták és arrébb tették. Először feltűnés nélkül, csak egy kicsit arrébb, de aztán egy idő után az utasok annyira eltévedtek, hogy már végképp nem találták az utat, és ezek a csodatologatók, amikor az utasok már végleg eltévedtek, letértek az útról, megtámadták őket, kifosztották őket, vagy meg is ölték őket. A sátán, a nagy csodatologató ugyanezt teszi. Arrébb rakja az útjelzőket, először csak egy kicsit feltűnés nélkül, hogy aztán, amikor végleg eltévedtünk, akkor kifosszon, és megöljön bennünket. Ő mesterkedik. És a mesterkedéseiben ilyeneket kérdez, ilyeneket mond. Biztos, hogy olyan jó dolog ez a hit, ez a hit dolog. Biztos, hogy olyan jó neked Istennek lenni. Meg hát kaptál Istentől néhány apróságot, mint üdvösség, meg ilyenek. Kaptál olyan dolgokat, amitől korábban még csak álmod is nem mertél volna. De ha belegondolsz, akkor igazán a legszükségesebb dolgokat ő nem adja meg neked, mondja a sátán. Az Isten nem tudja, vagy nem akarja megadni neked, amire igazán szükséged van. Vedd már észre, hogy neked valami jobbra van szükséged. Vedd észre, hogy neked járna egy kis lazítás, járna egy kis kényelem, járna az, hogy a magad ura legyél. Elég felnőtt vagy már, tudod a magad életét élni, nem mondja meg neked senki, hogy mit tegyél, se ember, se Isten. És az ember, ha hallgat ezekre a szavakra, és elindul az úton, akkor végleg eltéved. És sokszor utólag kell rádöbbennünk az igazságra, annak az igének az igazságára, ami így szól, hogy ha valaki az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val, az a legrosszabb dolog. Mit használ az embernek, ha a lelkében kárt val, közben pedig mindent megnyer. De mire rájövünk, addigra már késő. Lehet, hogy késő. Lehet, hogy addigra már széthullott a családunk, oda van az egészségünk, addigra már elveszítettük Istent. Krónikák könyvéből felolvasott ige szakasz Dávid harcairól beszél. Azokról a harcokról, győzelmekről, amelyeket ő vívott, a környező fejezetek szinte mindegyikében találunk egy-egy ilyen leírást. És ezek a harcok valóban test és vér ellen folytak, igazi katonákkal, hadseregekkel, de tanulságos lehet, tanulságos szolgálhatnak a mi lelki harcunkat tekintve is. Mert ezek az idegen népek más isteneket tiszteltek, bálványimádók voltak. És ezért már a honfoglalás idején hangzik a határozott parancs, ki kell őket írtani, ki kell őket írtani, még a maradékukat sem lehet meghagyni, mert hogyha ott maradnak, ha Isten népe keveredik velük, akkor területet enged nekik, akkor maga is bálványimádóvá lesz. Ez egy nagyon tömör leírás volt, amit olvastam Dávid harcairól, még csak felsorolni sem könnyű azokat a népeket, akiket itt legyőzött, filiszteusok, arámok, hadadezer, Szóbár királya, amálekiták, és még sorolhatnánk mindazokat, akiket legyőzött. Úgy tűnik, hogy mi sem természetesebb, mint ezeket az ellenségeket legyőzni, pedig nyilván nem volt Dávidnak sem könnyű a különféle népek ellen, a maguk különféle harcmodora ellen felvenni a harcot, és megverni őket, és térdre kényszeríteni őket. De tudjuk azt is, hogy volt Dávidnak egy csatája, amelyben hatalmas vereséget szenvedett. Nem hadseregekkel nézett szembe, hanem egy katonájának a szép feleségével. Dávidnak fel kellett volna venni a harcot a maga teste és vére ellen. Fel kellett volna, mondom, mert úgy tűnik, hogy nem nagyon tanúsított ellenállás. Azt gondolta, hogy gyakorolja a király jogait, amikor megszerzi magának azt, akire vágyik, és ismerjük a továbbiakat, ismerjük, hogy mi történt ezután. A bűn szül, a paráznosságot követi, az alattomos gyilkosság, amikor megöleti az asszony férjét. Olyan mélyre süllyed Dávid, mint soha. Olyan mélységébe süllyed a bűnnek, amiben még beletekinteni is borzalmas. És ő még csak észre sem veszi, hogy valami nincs rendben. Aztán jön Nátán próféta, és szembesíti azzal, amit tett. Idézi Isten szavait. ki azt mondja Dávidnak, királlyá tettelek, mindent megadtam neked, sőt, ha keveselted volna, még sok mindent kaptál volna tőlem. Miért tettél olyat, ami nem tetszik az Úrnak? Miért vetetted meg az Úr szavát? Nem így vagyunk néha mi magunk is. Mindenünk megvan, amire igazán szükségünk van, és mégis valami többet, valami más akarunk. Megvetjük az Úr szavát, és olyat teszünk, ami neki nem tetszik. Dávid teljesen összetört, amikor szembesült mindezzel, amikor rájött, hogy mit tett. De a következményeket viselnie kellett, amikor megbetegedett a gyermek, aki Becsabétól született, megbetegedett és meghalt ez a gyermek. Dávid először gyilkolt, aztán gyászolt a saját bűne miatt. Az ellenség ugyanis ezt teszi. Rongol, öl és pusztít. És ezért kell nekünk felvenni a harcot ellene. És ezért nagyon fontos a második kérdés, a hogyan kérdése. Hogyan lehet harcolni az ördög ellen? Hogyan lehet harcolni az ő mesterkedéseivel szemben? És Pál apostol erre nézve kettős választ ad. Először is azt mondja, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Másodszor pedig azt mondja, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. És ezzel a kettős válaszsal kétfajta veszélyes gondolkodásra, szemléletmódra ad orvosságot, vagy azt akarja megelőzni. Ez a két szélsőséges gondolkodásnál akkor megjelenik az emberekben, amikor Istennel először kapcsolatba kerülnek. Amikor Isten először megszólít valakit, akkor is hívja magához. Van, aki azt mondja, én olyan bűnös vagyok, hogy még az Isten sem tud megbocsátani. Egy másik ember pedig azt mondja, hogy én jó ember vagyok, nincs a szükségem Istenre. Ez a kettős gondolkodás a hívő emberek fejében aztán később is megmarad, bár más tartalommal, más formában. Amikor az ember átéli az Isten kegyelmét, átéli a megváltás csodáját, és elindul a hit harcának útján, akkor van, aki azt mondja, hogy én nagyon gyenge vagyok, én ezt a harcot nem tudom vívni, biztos, hogy el fogok bukni. Nekik mondja Pál apostol, erősödjetek meg az Úrban. Azt mondja nekik, hogy az Úrral lehet győzni. Másik ember pedig lehet, hogy azt mondja, én most már, hogy ismerem Isten, egyedül is képes vagyok felvenni a harcot. Nekik pedig azt mondja Pál apostol, öltsétek magatokra az Isten fegyverét. Azt mondja, hogy egyedül nem fogsz tudni győzni. Az Istennel lehet győzni, de csak vele lehet győzni. Ez a válasz a Pál apostolnak erre a kérdése. Erősödjetek meg az Úrban. Hogyan hangoztak a Zsoltár szavai? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Az én segítségem attól az Úrtól van, aki megteremtette, fenntartja és igazgatja ezt a világmindenséget. Igen, ő az, akinek van ereje, van hatalma. Ő az, aki megőrzi a lépedet. Ő az, aki ott áll a jobb kezed felől oltalomként. Ő az, aki megőrzi a te életedet jártodban, kertedben. Aki megőriz téged minden harcodban. Ő az, akinek van hatalma, és az ő hatalmas ereje képes melletted állni. Rendelkezésedre áll az ő hatalmas ereje, hogy ott legyen a kísértésekben, a próbákban és a támadásokban. Mindenre van erőm a Krisztusban, mondja egy másik helyen Pál apostol. Mindenre van erőm benne és vele. Arra is van erőm, amire korábban nem gondoltam volna. Igen, tőle kaptatok erőt, Jézus Krisztustól, aki a saját erejéből ad. Abból az erőből, amivel ő képes volt végigjárni a szenvedés útját. Abból az erőből ad, amivel ő vállalta a Getsemáné kert vérverítékét, amivel vállalta a mindazon által bizalmat. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a keserű poharat. Mindazon által ne úgy legyen, ahol én akarom, hanem ahogy te imádkoztál. És mi ehhez a Jézus Krisztushoz tartozunk, aki végigjárta ezt az utat. Az ő tulajdonai vagyunk, akit ő megváltott. És az ő ereje, a miénk. Nem árt tudni azt sem, és nem elfeledkezni arról, hogy ha az oldalán harcolunk, akkor a győztes oldalon vagyunk. A győztes oldalon, mert ő nem csak meghalt, hanem feltámadt, legyőzte a halált, végső, döntő győzelmet aratott az ellenség a sátán fölött. Persze meggondoljuk azt, hogy innentől kezdve, mivel már a győztes harcban állunk, innentől kezdve minden simán fog menni. Meggondoljuk azt, hogy innentől kezdve unalmas lesz a dolog. Ez nem olyan, mint egy foci meccs, aminek tudjuk az eredményét és felvételről nézzük. Garantálva vannak az izgalmak, a meglepetések, garantálva vannak a harcok, még továbbra is. Öltsétek magatokra, az Isten fegyverzetét mondja másodszor Pál, ennek bár az ellenségben győzetet, de ha egyedül állunk, az erőviszonyok még mindig nem lehetünk kedveznek. Fel kell vennünk az Isten fegyvereit. Ezért az előbb sem azt mondta, hogy erősödjetek meg, hanem azt mondta, hogy erősítsétek meg magatokat az Úrban. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a saját erejükkel, akarat erejükkel, a saját kitartásukkal meg tudnak állni ebben a harcban. Lehet, hogy egy darabig működik, de aztán ők is el fogják mondani az ének szavával együtt, előbb vagy utóbb, sok szép ígéretem, ahol hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozások csak kiért szívem. A bűnös gyengeség búskarjának maradtam, és törvények szerint nem értem semmiben. Előbb vagy utóbb, ha egyedül akarunk harcolni, elbukunk. Az elhatározás, a fogadalomtétel nem elég. Egyetlen helye van az ígéretnek és a fogadalomtételnek, az úrvacsora alkalma. De éppen azért, mert azért tudunk fogadalmat tenni, mert annak az erejét kérjük, aki önmagát kínálja az úrvacsorában a számunkra. Így győzhetünk mi is. Feltéve az Isten fegyvereit. Pál apostol ne írja, hogy mik ezek a fegyverek, nem olvastam most el. Mindegyikről egy-egy külön prédikációt lehetne elmondani, de röviden talán azt mondhatnánk, hogy mit jelent felölteni az Isten fegyvereit. Isten fegyvereit. Azt, hogy nap mint nap, reggel, minden reggel, azzal az imádsággal indulunk el, hogy Uram, Te tudod, hogy milyen támadások fognak érni. Te ismered a gyenge pontjaimat. Legyél velem, töltsd be a Te lelkeddel, juttasd eszembe a Te igéidet, és adj olyan hitet, ami feltétel nélküli hit benned. Olyan bizalmat, ami nem rendül meg semmitől. John Bunyan, a 17. századi híres angol prédikátor főműve, talán mindenki számára legalább a címe ismerős, az Arándok útja. Ezt a könyvet ő maga is börtönben írta, 12 évet töltött a börtönben, csak azért, mert akarta hirdetni az evangéliumot. És itt írta meg ezt a művét, amelyet aztán minden ismert nyelvre lefordítottak, és amely azóta is a hívő ember számára példaértékű. A hívő ember útjáról, zarándoklatáról, harcairól, bukásairól és győzelmeiről beszél ez a könyv. És a régies nyelvezete ellenére még mindig olyan útmutatás, amely segítséget jelenthet mindenkinek, aki magát keresztjének, zarándoknak, hívőnek hallja ezen a világon. Minden helyszín, minden esemény szimbolikus értéke ebben a könyvben, minden név beszélő név. A könyvnek a főszereplője keresztjén, aki korábban az istentelen nevet viselte, de aztán a nagy terhet a vállára letette Jézus Krisztus keresztjének, és most a romlás városából Sion városa felé tart. Két jelenetet szeretnék idézni a könyvből, amely mind a kettő mutatja azt, hogy milyen a mi jelenségünk, és azt, hogy hogyan lehet vele felvenni a harcot. Egy alkalommal keresztjén, amit éppen egy gyönyörű palota felé tartott, egy nagyon keskeny útszakaszhoz ért, és észrevette, hogy az úton két oroszlán áll. Nagyon megijedt, és azt gondolta, hogy vagy visszafordul, vagy elérkezett a halála órája. És van itt egy mondat a leírásban, ami de, hogyha megjegyezzük, akkor nagyon nagy üzenete van. Ez a mondat, hogy a két oroszlán lánca volt kötve, de ő nem látta a láncokat. Igen, mi is sokszor ezt látjuk, hogy valami fenyeget bennünket, valami szörnyűség, és nem látjuk azt, hogy megvan kötözve az ellenség, és igazán kárt nem tehet bennünk. A palota kapujában álló őr látja keresztény közeledni, és oda kiált neki, hogy nyugodtan gyere, mert meg vannak kötözve az oroszlánok, ha tud közepén mész, akkor nem lesz semmi bajod. Így is történik, és az arándok megérkezik a palotába, ahol egy kis pihenés várja, és megnyugvás, mert azért a legtöbbször így vannak elrendezve a dolgok, hogy a nagy mélységek, a nagy ijegységek után mindig van lehetőség a megpihenésre, arra, hogy az ember újult erővel folytathatja az útját. Az arándok is aztán elindul a palotából, a megaláztatások völgyébe érkezik, és itt ebben a völgyben pedig találkozik egy olyan óriással, akinek a külseje visszataszító és hatalmas szörny, aki az Apollyon nevet viseli. Nemrég, aki olvassa jelenések könyvét, találkozhatott ezen a névvel, amikor a Biblia úgy beszél róla, mint a gonosz lelkeknek a vezetője, az angyalok, a démonoknak a vezetőjével, fejedelmével találkozhatunk az ő nevében. Magyarul azt jelenti az ő neve, hogy pusztító. Vele találkozik keresztjén a megaláztatás völgyében. Beszélgetnek. Apollyon azt mondja, ha te erre jársz, akkor az én alattvaló vagy, mert ez az ország, az egész ország az enyém. És keresztjén azt válaszolja, hogy valóban a te birodalmadban születtem, a te szolgálatban születtem, de rájöttem, hogy téged szolgálok, akkor a jutalom, a bér, az nem túl vonzó, mert a bűn zsoldja a halál. Úgyhogy másik uram van már, akit én szolgálok. Ezután következik az ígéret. Az óriás azt mondja ezután az arándoknak, hát csak ez a baj, fordulj vissza nyugodtan, én megadom neked mindazt, amire vársz. Keresztjén válaszol, én már a királyok királyát szolgálom, nem fordulhatok vissza. Jön a fenyegetés. Nem tudod, kérdezi az óriás, mivel azokra, akik elfordulnak tőlem, sokan vannak, akik szörnyűséges halállal haltak meg, csak azért, mert más úrhoz pártoltak. Az arándok megint válaszol, ez a vég, amiről te beszélsz, az Isten, Jézus Krisztus szolgái számára a legnagyobb dicsőséget jelentik. Aztán jönnek a vádak. Milyen szolgája vagy te uradnak, a királyok királyának? Hiszen amikor elindultál, rögtön azután nem sokkal, majdnem elsüllyedtél a csüggedés mocsarában. Amikor ott volt a vállalon a teher, akkor gonosz utakra tévedtél csak azért, hogy ledobd magadról, és nem tudtad megvárni azt, hogy a te urad maga vegye le rólad azt a terhet. Amikor megláttad az oroszlánokat, majdnem visszafordultál. És egyébként is, amikor az utadról beszélsz, és bármit is mondasz, vagy csinálsz, mindegyikből látszik, hogy ott legbelül, a mélyen, te csak a saját dicsőségedet keresed. Nagyon-nagyon szeretem azt, amit az arándok keresztjén válaszol ezekre a vádakra. Ő nem védekezik, nem tagad, nem magyarázkodik, hanem azt mondja, mindez igaz. Sőt, ennél még több is igaz, mint amit említettél. De az én uram, a királyok királya irgalmas és kész megbocsátani. Itt a beszélgetés, a kedélyesnek eddig sem mondható beszélgetés félbe szakadt, mert Apollyon az óriás látja, hogy nem megy sokra az érvekkel. Rátámad keresztényre, hogy megölje őt, sokáig tart a küzdelem, keresztény nagy vérveszteséget szenved, és már úgy tűnik, hogy eldőlt a küzdelem, amikor Isten úgy akarja, hogy keresztjén megragadja a kardját az utolsó erejével, és felkiált, és beledöfi az ellenség testébe a kardját. Felkiált, és azt mondja, ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. És aztán tovább harcol megújuló erővel, és még azt is mondja, mert mi diadalmaskodunk mindazokkal Apollion, az ellenség, mint akit halálra sebeztek, elmenekül, és keresztjén nem látja többé azon az útszakaszon. Ezzel akár el is fejezhetném, és meg is teszem mindjárt, csak hadd utaljak még a ráadásra, ami a győzelemmel jár. Mert amikor vívjuk a harcunkat, akkor a győzelem mellé sokszor a ráadás is jár. Amikor Dávid legyőzte az ellenségeket, legyőzte ezeket a népeket, amiket felsoroltam, hadizsákmányt szerzett, alattvalóivá, adófizetőivé tette ezeket a népeket, aranypajzsokat és más értékes dolgokat zsákmányolt, sőt, még szövetségesre is szertett egy másik király, hálával azért, amiért az ő ellenségét is legyőzte Dávid, áldással és bétességgel fordul Dávid felé, és ajándékokat küld, aranyat, ezüstöt, ezet. Dávid mindezeket, amiket zsákmányolt, ezeket aztán Isten szolgálatára, Istennek ajánlja fel. Nem csak győzhetünk, hanem meggazdagodva is kikerülhetünk a nagy harcainkból, mert amit mi ott megtanultunk, megértettünk, megtapasztaltunk, és felhasználhatjuk a későbbi harcainkban is. Nyerhetünk sok értékes dolgot, bölcsességet, tapasztalatot, és olyan jó, hogyha mindezt aztán az Isten szolgálatába tudjuk állítani. Nyerhetünk szövetségeseket is azokból, akiknek ugyanaz az ellenségük, mint ami a miénk, akikkel aztán a kapcsolatunk gyümölcsöző és még értékesebb lesz. És azt is olvassuk, hogy Dávid sok rezet szerzett az idegen városokból, és ezeket aztán fiának, Salamonnak adta, aki templomi felszereléseket készítetett belőlük. Igen, a mi harcaink, a mi győzelmeink a családtagjaink számára is gyümölcsözőek lehetnek. Lehet, hogyha mi megnyerünk egy nagy harcot, és megtisztulva, meggazdagodva jövünk ki belőle, akkor jobb férjek leszünk, vagy jobb feleségek, és jobban szeretjük azokat, akik körülöttünk élnek. Lehet, hogy aztán a gyermekeinknek olyan gazdagságot, lelki gazdagságot, olyan példát tudunk adni, ami talán nem tudnánk, hogyha nem bírtuk volna meg ezeket a harcokat. Salomon aztán felhasználja ezeket Isten dicsőségére. Olyan örökséget adhatunk a gyermekeinknek, unokáinknak, amiket aztán ők is fel tudnak használni, tovább tudnak vinni. Így mindezek fényében, mindezekben reménykedve induljunk a harcainkba. Induljunk az ellenség ellen, vegyük fel az Isten fegyverzetét, és erősödjünk meg benne. És legyen igaz ránk is, amit Dáviddal és az ő harcaival kapcsolatban olvashattunk, felolvasott ige szakaszban, így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt, ahol csak járt. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, a Te követőidként olyan sok örömmel, áldással, ajándékkal találkozunk, és olyan sok mindennel, ami félelemmel tölt el bennünket, amivel szemben nagyon gyengének érezzük magunkat. Legelőször szeretnék neked megköszönni, hogy a Te oldaladon állhatunk, hogy a győztes oldalon harcolunk, hogy mindenféle látszat és jel ellenére tudhatjuk, hogy igazán az ellenség nem tud kárt tenni bennünk. Adunk, hogy akkor is tudjunk benned bízni, amikor tombol a vihar, és te alszol a hajóban. De köszönjük, hogy Te ott utazol velünk a hajóban. Köszönjük azokat az időszakokat is, amikor nincsen vihar, amikor nyugodtan készülhetünk, várhatjuk, hogy Te megerősítesz bennünket, és felkészítesz a következő harcra. Kérünk most azokért, akik nagy válságban, nagy kísértésekben, nagy próbákban vannak. Kérünk a betegekért, mert lehet, hogy valaki tudja áldásként fogadni a betegséget, de mégis nagyon nehéz elfogadni, és nagyon nehéz átélni a testi, lelki gyötrelmeket. Kérünk a gyászolókért, akik elveszítették azt, akit szerettek, erősítsd meg őket is, és add nekik is a Te fegyvereidet, mert a gonosz ilyenkor támad a legerősebben. Kérünk azokért, akik családokért, őket is erősítsd, Urunk, erősítsd meg, abban, amiben vannak, amiben emberileg reménytelen a helyzetük. Urunk, köszönjük, hogy kérhetjük a Te segítségedet, köszönjük, hogy kérhetjük a Te áldásaidat az életünkre. Ezért arra kérünk, hogy a Te lelkeddel indulhassunk tovább, és valóban minden nap mindig el tudjuk mondani az imádságot, amiben kérünk Téged, hogy erősíts meg bennünket, és legyél velünk a harcainkban. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint bennem, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg minket vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Amen. Jó, foglaljuk el a helyzetet, hallgassuk meg a kérdéseket.
Szeretettel hívott a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Az adakozással kapcsolatban szeretnénk hirdetni, amit múlt héten is megtettük, hogy a Vörös Iszap káros útjai javára mi is gyűjtünk itt a templomunkban. A múlt heti és a most vasárnapi versenytérzőnkből szeretnénk adományokat eljuttatni oda, akinek van erre szánt adománya, tehát azt kérem, hogy ezt a versenybe helyezze el. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Judár Ellenért, 73 éves testvérünktől. Imádságba kértük a nagykegyelmű Istent, hogy legyen az ő vigasztalását azok mellett, akik ráemlékeznek. Utolsó sorban pedig szeretném köszönteni közöttünk igehirdetőnket. Úgy gondolom, hogy nem kell bemutatnom, mert ő vele már találkoztak a gyülekezet tagjai. Miklós András van itt közöttünk, akit beosztott lelkésznek hívott meg a gyülekezetünk. Presbitérium is, az ebben az esztendőben a korábbi lelkész Bíró Ferenc, majd később nyugalmazott, beosztott lelkész végleg nyugdíjazása került, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet tagja marad, sokat fogják látni a kedves testvéret, és nem kell megijedni, hogy ő ezzel eltűnt volna, de az ő helyét itt a gyülekezetben be kellett tölteni, hogy a szolgálatainkat maradéktalanul tovább is el tudjuk végezni. Így mutatom, de most már tehát akkor az új beosztott lelkészünk, Mikos András. Minden csoportunk gyülekezeti alkalmunk meg fogja őt ismerni, és ő is nyilván a gyülekezet tagjait is igyekszik megismerni. Köszöntjük őt most ebben a pozícióban, ezen a helyen, ezen a bemutatkozó igényhirdetésen. Egyébként az hónap eleje óta van közöttünk, közben kibővült a család és egy kisgyermekkel, akiket nyilván majd a megfelelő időben megismerhetünk.
Köszönöm szépen, és csak egy szóval hadd mondjam, hogy én is vagy nagy örömmel vagyok kivetőleketben, és vannak ötkel, mert találkozhattam, megismerkedhettem, és nagyon köszönöm az ő kedves és szeretetteljes fogadtatásokat eddig is. Isten tiszteletünk végén 471. énekünk első és negyedik verső énekét. 471. énekünk első verse így kezdődik, elbarátjunk, drága Jézus zászlaja alatt.